Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, sziasztok, Megyeri Jonatán vagyok. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, próbálom beállítani ezt a kis kamera állványon lévő telefont, mint vagyok a csodálatos RKM-en, itthon, a Gellért-hegyen, a 11. kerületben. Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Marián Zsolti barátomat, jó estét kívánok Péternek, Zoltánnak, Ildikó, Erika, szeretettel köszöntöm Andreát. Jó estét kívánok Zsoltnak, tegnap nem tudtam élőben bejelentkezni, hanem előre felvettem, de mennyire gondos vagyok, ugye, hogy előre felvettem a tanulást, beidőzítettem, mert ilyet is tud a Facebook, hogy be lehet időzíteni, ennek kifejezetten örültem. Ma este is érdemes lesz velem tartani, kedves barátaim, mondtam már, hogy 8-5 már az óra, vár benneteket a tóra, Megyeri Jonatán vagyok, szép jó estét kívánok mindenkinek. Érdemes lesz velem tartani, érkezett két kérdés, az egyiket röviden, a másikat meg jó hosszan fogom megválaszolni. Azért, mert azt gondolom, hogy ez egy érdekes téma. Szerintem sokakat érdekel, gyakran kapok ezzel kapcsolatban kérdést. Pont ma kaptam, és akkor gondoltam, hogy ezt kihasználom, hogy egy kicsit erről a témáról részletesebben beszéljek, és hát aztán, hogyha jut idő, akkor marad idő, akkor még rákonyarodunk a Lubavitcher Rebe, az első Lubavitcher Rebe, Schneur Zalman rabbi, Tanya című könyvének, a Hasid filozófia Tanya könyvének a 11. fejezetét fogjuk folytatni. Jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik. Sziasztok! Kezdem először a röviden megválaszolható kérdéssel. Kedves rabbi, kíváncsi lennék, hogy egy zsidó férfi mikor bántalmazhat fizikailag egy zsidó vagy akár nem zsidó nőt? Hát ezt nagyon röviden tudok válaszolni, semmikor. Nem bántalmazhat. Férfi nem bántalmazhat nőt. Tehát, hogy ennek nincs teljesen nincs relevanciája. A fizikai fenyítés, vagy fizikai erőszak, az nem egy tolerálható megoldás. De azt remélem, hogy ezzel nem mondok senkinek újat. Nem egy tolerálható megoldás egy párkapcsolatban sem. Egy párkapcsolatban sem pedig semmilyen emberi kapcsolatban. Ugye fizikai fenyítés, verekedés, erőszak, az nem megoldás. Remélem nem mondok ezt senkinek se újat, hogy a zsidó törvények eleve nem, természetesen nem engedik az ilyesmit. Okay. Nem mondom, hogy mindig így volt, nem mondom, hogy korábbi korokban emberek nem voltak erőszakosabbak, mint ma, és nem mondom, hogy a világ nem halad egyfajta ilyen pacifikusabb, de hát gondolkodjunk, nem csak a zsidó társadalom, mert gondolkodjunk, minden társadalomban, minden közösségben korábban, nem tudom, az iskolákban simán előfordult, hogy egy tanár körmöst adott a gyereknek, vagy megütötte, vagy pofont adott neki. Ma már ez nem fordulhat elő, azt gondolom, remélem, hogy ma nem fordulhat elő. Különben a szülő szétpereli a tanárt, szétpereli az iskolát, úgyhogy... Úgyhogy ma már nem oldunk meg így dolgokat. Ez nagyjából, erről ezt szerettem volna mondani. No, de a másik kérdés. Mélyen tisztelt rabbi, a kérdésem a következő lenne, a messiás eljövetele hogyan lesz érzékelhető? Hogyan lesz érzékelhető a messiás eljövetele? No, és akkor arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a messiásról, vagy nagyon picit hosszabban a messiásról, és segítségemre van a Maimonides, a Rambam, Moseben Maimon rabbi, Moseben Maimon rabbi, Misné Tóra című könyve. A Misné Tóra című könyvet Maimonides, aki egyébként 1138-ban született és 1204-ben halt meg, tehát a 12. században élt. Ez egy törvénykönyv, amelyben a Moseben Maimon rabbi, aki Spanyolországban született és Egyiptomban élt és működött, és az egyiptomi szultánnak, vagy a szultánnak a háremének volt az orvosa. Tehát Maimonides egy fantasztikus ember volt, tudós rabbi, és ő volt a zsidó közösség vezetője is. Döntnök volt vallási és egyéb kérdésekben, orvos volt, számos filozófia és orvosi műve mellett nagyon sok vallásjogi könyvet is írt. Az egyik könyv a Misné Tóra, ez nem is csak egy könyv, ez egy 14 kötetből álló vallásjogi kódex, ami tulajdonképpen először foglalja magába a teljes zsidó jogot, egy különleges felosztás szerint, tulajdonképpen a Misna felosztását, a Talmud felosztását követve, vagy nagyjából a Talmud felosztását követve, Maimonides kodifikálja a zsidóság törvényeit, amelyet a Biblia, a Talmud és a rabbinikus irodalom őt megelőzően kimunkált, kidolgozott. Következőt írja Maimonides a Királyok és háborúk törvénye törvénykönyvében, a 11. fejezetben azt írja, és itt olvasom a héber szöveget, és fogom utána olvasni a magyar szöveget, és akkor meg fogjuk tudni, hogy mi fog történni a messiási időkben, mi lesz, hogyha eljön a várva várt megváltó. A Melech HaMashiach atidlá modvelach zir Malchut David lejesana le memsalá rishona. Az eljövendő messiás király vissza fogja állítani Dávid királyságát úgy, ahogy az korábban volt, a Dávidféle királyságot. A Boneán Migdásom e Kábec Nitche Israel felépíti a jeruzsálemi szentélyt, összegyűjti a zsidó nép száműzöttjeit, de Hozrim Kolhamispatim bejamav, kese hajumi kodem, és visszaállítja a vallási törvényeket úgy, ahogy azok voltak az első szentély idejében. Már Krivim Korbanot fognak hozni áldozatokat a szentélyben, tehát visszatér a szentélybeli áldozathozatal, a Oszim Smitin ve Jovlot, és visszatér a Smita és a jóvel év számítása, ugye ez a 7. illetve 50. év, amikor pihenni kell hagyni a földet, hol mitzvotám ha murábe Tóra, és a Tóra minden mitzvája, minden parancsolata ismét érvényt nyer. Ve hol mi se eino máminbo, aki nem hisz a messiás eljövetelében, ó mi se eino mechakele biato, vagy valaki, aki nem várja az eljövetelét, lobesárni vimbil vathukofer, nem csak a proféták szavait tagadja meg ezáltal, Eleba Torahu ve Moshe Rabbeinu, hanem Mózest és a Tóráját is, tehát még nem csak a profétákat, a bibliai profétákat, hanem Mózest, magát Mózest és a Szent Tóránkat is. Rája Torahat id, alav senemar, hiszen Mózes 5. könyve 30. fejezet 3. versben úgy szól, ve shav Hashem Elokecha et shuatcha, ve richamcha, ve shav vekibitzcha, úgy szól Mózes 5. könyvében, hogy és visszavezet az örökkévaló Istened, számüzetésből, és megkegyelmez rajtad, és visszatérsz, és összegyűjt majd téged. Illetve az is mondva van, hey, good evening, illetve az is mondva van, Mózes 5. könyv, 30. fejezet, 5. vers, imieni dachecha bikcea shamayim, ha szét is lesztek szorva az ég vége felé, akkor is összegyűjtlek benneteket, illetve az is írva van, hogy havieha sem, hogy fog hozni az örökkévaló. Szóval van tórai, komoly tórai utalások vannak a messiásra. Tehát a messiás nem csak a profétáknak a képzeletében élt, és nem csak a profétákból tudunk róla, a messiásról, hanem már maga a tóra is írt erről, ahogy az előbb említett verseket soroltam, Mózes 5. könyve 30. fejezet. Ve elu advarim, ha me forsim batorahem, kolelim kol hadvarim se amru alia dehanev kolanevim, és ezek a tórai versek, ezek előfutárai mindannak, amit a proféták részletesen elmeséltek arról, hogy mi fog történni a messiási időkben. Oké, és akkor ezt most kihagyom ezt a részt, és nézzük a következő törvényt. Azt mondja, azt mondja, ve álja le al dátcha, sa melech ha mashiach carich lászot otot moftim, u mechades dvarim baolám. Ne gondolja azt az ember, hogy a messiásnak meg kell fantasztikus csodákat és mindenféle gyönyörűségeket kell majd csinálnia, és meg fogja változtatni, meg fogja újítani a világot. O, mechaim etim, uchayotze bedvarim ha'elu, vagy hogy feltámasztaná halottakat, vagy hasonlók. Ein hadavar kach, nem így fog történni a dolog. Sehare Rabbi Akiva chacham gadol mechachme mishnája, hiszen Rabbi Akiva maga, Akiva Rabbi, aki a Mishnának egy híres bölcse volt, az időszámítás utáni első században élt, Ruaya nosze keilav shel ben koziba ha melech. Ő azt gondolta, hogy Bar Kochba ben Koziba, akit később Bar Kochbának is hívunk, aki a rómaiak elleni felkelést vezette az időszámítás utáni második században, hogy ő a messiás király, mert tulajdonképpen Bar Kochba egy sikeres felkelést vezetett a rómaiak ellen, és valóban úgy tűnt egy rövid ideig, hogy fel fogja tudni építeni a harmadik szentélyt, és ilyesmivel Uája, Omer Aláv, Sú Melech a Masiach, maga Rabbi Akiva gondolta Bar Kochbáról, hogy ő a messiás, ve Dimau, ve Hol Chachmei Dorosehu a Melech a Masiach, és a nemzedékének az összes bölcse is ezt gondolta róla, hogy ő a messiás király, átse ne hárák be a vonót, amíg meg nem ölték Bar Kochbát a rómaiak. Miután a Bar Kochbát megölték a rómaiak, miután Bar Kochba meghalt, azután Rabbi Akiva is és a bölcsek is belátták, hogy nem Bar Kochba a messiás. Kéval se narág, nodarál hem se én, amiután meghalt Bar Kochba, tudták a rabbik, tudták a bölcsek, hogy nem ő a messiás, ve lo sálum, mi meinu hachamim, lótot, ve lo mofet, és mikor még Bar Kochbáról azt hitték, mikor még élt, és azt hitték róla, hogy ő a messiás, akkor nem kértek tőle semmilyen hogy csodatételt, hogy azzal bizonyítsa, hogy ő a messiás. De ikaradvarim kachahem. A lényeg a dolognak a következő. Torázott, hukeam is pateálo lamule olme olamim. Hogy a Tóra és a Tóra törvényei az örökké valóságig, örökkön örökké állni fognak, ve én moszifim aléhem, ve logorim mehem, és ahhoz hozzáadni nem lehet, és nem is lesz soha, és nem lehet abból elvenni sem. Oké, nézzük tovább. Azt mondja a Maimonides, úgy folytatja. Ve imi ámod melech, mi bej Dávid, hogeba Tóra, hogyha lesz egy király, ha valaki Dávid házából egyszer csak kitűnik, ve hogeba Tóra, és nagyon nagy Tóra tudással, aki nagyon nagy Tóra tudással rendelkezik, ve oszegbe mitzvot, ke Dávid aviv, és úgy teljesíti a micvákat, az isteni parancsolatokat, nagyon makulátlanul, úgy, ahogy tette ezt Dávid király annak idején, ke fit Tóra se bichtáv, se beálpe, úgy az írott Tóra törvényeit, amelyek a Bibliában vannak megfogalmazva, illetve a szóbeli Tóra törvényeit, amelyek a Talmudban vannak megfogalmazva, ve Jákov kol Israel lélekba, ule hazeg bitka, vilachem milchamot Hashem, és az egész zsidó nép bízik benne, és megvívja Isten háborúját, amiről még nem tudjuk micsoda, Hárézebb Heszkát se Humasiach, akkor azt gondolhatjuk, hogy ő a messiás. Magyarul azt mondja Maimonides, hogy a messiás, ha lesz ilyen valaki, akkor fogjuk tudni, hogy ő a messiás. Nem pedig az, hogy gondoljuk valakiről, hogy a messiás, és aztán azt mondjuk, hogy csinálja meg ezeket és azokat a dolgokat, hanem ha valaki, aki nagy tudású, nyilvánvalóan nagy Tóra tudású zsidó ember, aki betartja az írott Tóra és a szóbeli Tóra törvényeit, és makulátlan a micvák, a parancsolatok betartásában, tehát ahogy a tányában tanuljuk, egy igazi cádik, egy tökéletes cádik, akkor lehet, hogy ő a messiás. Lehet, hogy ő a messiás. Ive imaszávejátsz liáhu bana migdás, bim komo, és hogyha sikerül neki felépíteni a jeruzsálemi szentélyt annak helyén, a templomhegyen, ve kibecnit hészrel, és összegyűjt Izrael száműzöttjeit, a zsidó népet a Szentföldre, hárézen mellek bevadája, akkor biztosra mondható, hogy ő a messiás. Tehát magyarul van egy potenciális messiásunk, vagy egy nagytudású bölcs, egy nagytudású rabbi, is lehet a messiás, de csak akkor tudjuk meg biztosan, hogy ő az, hogyha fölépíti a szentélyt, és összegyűjti a száműzetésben élő zsidókat. Vitákenet haolám kulólávodet hasem, bejáhát, és az egész világot, hey Mancskin, a gyermeke, 3 éves. Don't come out, it's very cold here, very cold. Close the door, please. Appa is having a shear. Buddy, Appa is having a shear, close the door. Close the door and you can't come out here because it's very, very cold. Bocsánat, csak a 3 éves gyerekem ki akart jönni az erkélyre, és most fürdött, szóval, hogy még nagyon hideg van. Szóval, hogy azt mondja, hogy a messiás meg fogja javítani a világot, hogy a teljes világ higgyen az örökkévaló Istenben, tehát az Isten tudat, ha úgy tetszik, megtelíti a földet, se nem már, ahogy mondva van, ki az epoch alámim szafabrurálli kroku lámbe sem a sem, ulávdó shemechád. Ahogy írva van, az egész világ dicsőíteni fogja Istent, és Istent fogja szolgálni. Tovább megyünk, még akkor még mindig, ha megengeditek, nem remélem, hogy érdekes, ha megengeditek, folytatom. De imloic liáhátko, és hogyha nem sikerül ez ennek a királynak, oneharág, vagy megölik, bejadua se énoze, se iftaha laftora, akkor tudjuk, hogy nem ő volt az, akit a Tóra megjövendölt. Akkor tudjuk, hogy neki nem, ha nem sikerül neki, akkor tudjuk, hogy nem ő a messiás. Vaharehu kacha, malche bej David, hasleimim, vahserim se metu. Így volt ez Dávid király leszármazottainak volt több királlyal, hogy voltak köztük olyanok, akikben benne volt a potenciál, hogy ők legyenek a messiás, de nem sikerült nekik végrehajtani, amit kellene, nem sikerült felépíteni a szentélyt, a zsidók minden zsidó a Szentföldön, amíg ez nem történik meg, addig nem lehetünk biztosak abban, hogy az adott vezető az a messiás. Velohem idu a kadosh baruch hu ela le nasod bo rabbi, és akkor ezek az emberek csak azért tűntek fel a történelem színpadán, hogy a teremtő ezáltal próbára tegyen bennünket, se nem már, hogy mondva van, és akkor hozza majd lesz egy idézetet Dániel könyvében. Oké. Oké. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a messiás után, és ez a kérdésre itt van a válasz, honnan fogjuk tudni, hogy eljön a Messiás, honnan fogjuk tudni, hogy eljött a Messiás, nem onnan fogjuk tudni, hogy eljött a Messiás, hogy mindenféle csodák lesznek, azt mondja majd, hogy ez nem fog rózsaszín eső esni, és nem fognak, nem tudom, nem fog egész évben virágozni a rózsa, nem lesznek ilyen csodás tettek, ha eljön a Messiás, akkor honnan tudjuk, hogy eljött a Messiás? Onnan, hogy felépül a harmadik jeruzsálemi szentély, összegyűjtnek a zsidók mindenhonnan a világról, Izraelbe, minden zsidó Izraelbe fog élni, és visszaáll a szentélyben az áldozathozatal úgy, ahogy az volt az első szentély idején. Ezt szerettem volna nektek mindenképpen elmondani ezt, és akkor ez válasz arra talán, hogy egyrészt miért nem hisznek a zsidók a keresztény megváltóban, mert ezek a dolgok nem következtek be, másrésztről pedig az, hogy mi fog történni, sokkal fontosabb, bár ahogy szoktam mondani, ez nem egy hittérítés, vagy nem egyik vallást, vagy hitet sem szeretném semmilyen módon minősíteni, mert minden vallás és hitet csodálatosnak és gyönyörűnek tartok, egyszerűen csak ez a zsidó álláspont, amit szerettem volna ismertetni. Oké, egy kicsit még nézzük meg a Tánya című könyv 11. fejezetét, amikor is arról beszéltünk, hogy ki az, aki tökéletesen gonosz, vagy nem teljesen gonosz, és hogy menthető meg. Azt mondja a Tánya, hogy a gondolat kifinomultabb, mint a beszéd és a cselekvés, és a lélek három ruhája közül ez az, amelyik a legszorosabban kapcsolódik magához a lélekhez. Ugye azt mondtuk, hogy a léleknek három kifejező eszköze van, ezeket úgy hívjuk, hogy három ruha, csak úgy, mint a ruha az ember önkifejezésének az egyik eszköze, a lélek önkifejezésének is van ruhája, és ez a ruha háromféle lehet, gondolat, beszéd és cselekedet. A gondolat a legkifinomultabb ezek közül, tehát ez van a legszorosabban, ez kapcsolódik legszorosabban a lélekhez. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ebből tehát az következik logikusan az következik ebből a gondolatból, hogy a gondolat maga az még nem a lélek. Az a léleknek csak a kifejezése. A lélek sokkal több, mint a gondolat. Vagy a lélek számára a gondolat az olyan, mint az ember számára a ruha. Ugye a ruha sem én vagyok magam, a ruhába csak burkolózom, a ruhával fejezem ki magam. Így lehet az, hogy a bűnről való elmélkedés, ugye erről beszéltünk tegnap előtt, hogy mondtuk, hogy dacára, hogyha az ember nem cselekszik meg egy bűnt, de csak gondol rá, az sok esetben bizonyos tekintetben még akár rosszabb is, mint amikor megcselekszi a bűnt, mert folyamatosan fantáziálgat róla, a gondolatát ellepi minden pillanatban ez az adott bűn, és mivel, hogy a gondolat közelebb áll a lélekhez, mint a cselekedet, a három ruha közül, a lélek három kifejező eszközek közül, a gondolat, a beszéd és a cselekedet közül a gondolat áll a lélekhez a legközelebb, ezért így lehet az, hogy a bűnről való elmélkedés még jobban megfertőzheti a lelket, mint maga a bűnös cselekedet. Ez nem azt jelenti, hogy bűnözni jobb, mint gondolni a bűnre. Nem. Bűnözni rosszabb, mint gondolni a bűnre. Itt most válasszuk szét két dolgot. Egyik az, hogy melyik a rosszabb, gondolni a bűnre, vagy megcselekedni a bűnt. Nem is kérdés. Megcselekedni a bűnt sokkal rosszabb, mint gondolni rá. A kérdés az, hogy a másik szempont viszont az, hogy melyik fertőzi meg jobban a lelket, melyiknek van a lélek nagyobb hatása. Ekkor viszont ki kell jelentsük, hogy a bűnről való gondolkodásnak nagyobb hatása van a lélekre, mint a bűn megcselekvése, mely bizonyos tekintetben, ha meg is történik, Isten ments, a lelket nem fertőzi meg, a lélek nem válik attól másra, hogy az ember megcselekedte a bűnt. Ez még akkor is így van, ha valaki valójában nem gondolkodik azon, hogy bűnt követel, hanem csupán elmélkedik, például, vegyük például az egyik fajta bűnös kategóriát, a férfi és a nő testi egyesüléséről általában. Jó, tehát magyarul szexuális vágyai vannak olyan illető iránt, aki nem a felesége vagy nem a férje. Ezzel megsérti a Tóra figyelmeztetését, és a Tóra, hiszen a Tóra azt parancsolja, méghozzá Mózes 5. könyve 23. fejezet 10. vers, óvd magad minden gonosz dologtól, amelyet bölcseink úgy értelmeznek, hogy az ember nappal ne tápláljon tisztátalan képzelgéseket, hogy éjszaka ne legyen szennyezett. Így az apró dolgokon való elmélkedés megsérti a Tóra egyik parancsát. Magyarul, hogyha egy férfinak vagy egy nőnek vágya támad, vagy azon gondolkodik, hogy illegitim szexuális kapcsolatba bocsátkozik, azzal megsért egy tórai törvényt, beszennyezi a lelkét, ahogy a Tóra parancsolja, óvd magad minden gonosz dologtól. Ugye, amit a rabbik úgy értelmeznek, hogy az ember nappal ne gondolkozzon ilyen dolgokon, hogy aztán éjszaka ne legyen szennyezett. Mire gondol, hogy szennyezett? Hogy ne legyen például spontán magömlése, ami egyébként nyilván előfordul olyan férfiaknál, akiknek szexuális álmuk van, vagy pedig nincsenek kielégített szexuális igényeik, és a magömlésre az ember természetesen nem tehet, de az, hogyha napközben sokat gondol az intim együttlétre, a szexuális együttlétre, a feleségén vagy a férjén kívül az ember, akkor az bűnös gondolatokat ébreszthet benne napközben is, és annak kihatása lehet az éjszakára is. Kedves barátaim, remélem, hogy hasznos volt ez a mai beszélgetés, egy kicsit tanultunk Tányát is, meg egy kicsit beszéltünk a Mesiásról. Ha van még hasonló téma, amit szeretnétek, hogy átbeszéljünk, akkor természetesen írjatok itt a Facebook oldalon privát üzenetet. Holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel. Vigyázzatok magatokra és egymásra, és természetesen jó egészséget mindenkinek!